Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint az megírva található János evangéliuma 10. fejezetében, az 1-től a 11-ig terjedő versekben. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol mászik be, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, a juhok hallgatnak a szavára, ő a maga juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket. Amikor a maga juhait mind kiereszti, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, amit nekik mondott. Jézus akkor így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, hogy én vagyok az ajtó a juhok számára. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de a juhok nem hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. Az a szent ige testvéreim, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével előtetek szólni kívánok, megírva található a 23. Zsoltárban. A 23. Zsoltárnak mind a 6 versét olvasom. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényem vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Kedves testvérek, a 23. Zsoltár kétség kívül az egyik legismertebb bibliai igeszakasz. Sokan már gyerekkorunkban megismertük, és nagy a valószínűsége, hogy egészen az utolsó utunkig kísér majd, hiszen a temetéseken is gyakran felhangzik. Talán azért annyira ismert és kedvelt ez a Zsoltár, mert annyira személyes. Amikor olvassuk, nem arra gondolunk, ahogy Dávid 3000 juhot terelget, hanem tudjuk, hogy rólunk szól. Az Úr az én pásztorom. Sajnos ma már nem számít hétköznapi dolognak pásztornak lenni, vagy juhokat tartani. Azt is megmerném kockáztatni, a többségünknek még ismerőse sincs, aki pásztor lenne, ezért kevésbé vagyunk járatosak a juhok és a pásztor életének részleteiben. Emiatt talán veszít számunkra a jelentéséből és a jelentőségéből ez a Zsoltár. Számunkra már nem egészen azt jelenti, mint Dávid számára jelentette. Amit most megosztok majd veletek a pásztorkodásról, az egy könyvből származik, és Philip Skeller írta, aki Kelet-Afrikában él pásztorok között, akik hasonlóan végzik munkájukat, mint Dávid idejében a közel-keleti pásztorok. Fiatalon 8 évet töltött pásztorkodással, tehát rálátása úgy gondolom segíthet abban, hogy jobban megértsük, mit jelentett Dávid számára, amikor azt írta, az Úr az én pásztorom. Mint tudjuk, Dávid maga is pásztor volt. Izrael pásztor királyaként ismerték. De találkozott Istennel, Izrael Istenével, akiről saját pásztoraként beszél. Úgy ír ebben a Zsoltárban, mint a nyáj egyik tagja, egy a juhok közül, és olyan ez a Zsoltár, mintha dicsekedne azzal, hogy ki az ő pásztora. Nézzétek meg, ki az én pásztorom, a tulajdonosom, az Úr az. Ez érthető, hiszen Dávid első kézből tudja, hogy a juhok élete mennyire a pásztortól függ, és a pásztorok közt is van különbség. Az egyik pásztor juhai küszködnek, éheznek és folytonos nehézségektől szenvednek, de egy másik pásztornál virulnak és növekednek. Ezért mondja büszkeséggel telve, hogy az Úr az én pásztorom. Ő választott bennünket, ő vásárolt meg bennünket, nevünkön szólít, az övéi vagyunk, és örömét leli abban, hogy törődik velünk. Ez az utolsó szempont az, amiről ez a Zsoltár a leginkább szól. Hogy viseli gondunkat az Úr? Dávid azt mondja, nem szűkölködöm. Isten ellát bennünket mindennel, amire csak szükségünk lehet. Nincs hiányunk semmiben. Az egész Zsoltárt, ami mindössze 6 versből áll, még jobban le lehetne szűkíteni erre az egy versre, mert már ebben is benne van minden, amit tudnunk kell a mi pásztorunkról. Felhívnám rá azonban a figyelmet, hogy arról van szó, hogy minden szükségletünket kielégíti az Úr, és nem arról, hogy minden vágyunkat valóra váltja. Ahogy Pál apostol írja a Filippi gyülekezetnek, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Aki életben tartotta az izraelitákat a pusztában, aki illést ellátta étellel, aki a tanítványok szükségleteit kielégítette, amikor cipő és vándorbot nélkül küldte őket ki, ugyanaz az Úr ígéri nekünk is, hogy minden testi és lelki szükségletünkről gondoskodik. Tudjátok, testvérek, mitől lesz valaki jó pásztor? Attól, hogy szereti a juhait. Nincs számára nagyobb jutalom, mint látni a juhait, ahogy elégedettek, jól lakottak és biztonságban vannak. Erről szól az egész élete, és bármit megtesz azért, hogy ez így legyen. Vállalja a nehézségeket azért, hogy a legfinomabb legelőt és tiszta vizet biztosítson. Menedéket nyújt a viharban, védelmet az ellenségek és a betegségek ellen, amelynek a juhok áldozatául eshetnek. A jó pásztor kora hajnaltól késő éjszakáig éberen figyeli a nyáját. Korán kell, és az első dolga, hogy a nyájat ellenőrizze. Megvizsgálja a juhokat, hogy lássa, rendben vannak-e, épek és képesek lábra állni. Látja, ha valaki bántotta őket éjjel, vagy valamelyik különleges figyelmet érdemel. Napközben is figyeli, hogy a nyájjal minden rendben legyen, sőt, azt mondja, hogy az egyik szemét és mindkét fülét rajtuk tartja még éjjel is. Készen arra, hogy észrevegyen bármilyen jelet, ha veszély fenyegetné a juhokat. Ilyen pásztorunk van. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az Úr a mi pásztorunk, nem szűkölködünk. Így folytatódik a Zsoltár. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Kivételesen a Károli fordítást olvastam most, mert itt jobban visszaadja az eredeti szöveg jelentését. Füves legelőkön nyugtat engem. A juhokat nem könnyű megnyugtatni. Különösen nehéz rávenni őket, hogy lefeküdjenek. Amíg nincs minden szükségletük kielégítve, egyszerűen nem hajlandóak lefeküdni. Nem fekszenek le, ha félnek, ha valamilyen feszültség van a nyájon belül, ha legyek vagy élősködők zavarják őket, és természetesen jól lakottnak is kell lenniük. És a pásztor az, akinek figyelnie kell arra, hogy mindenféle zavaró körülménytől mentes legyen a nyája. A juhok ugyanis nagyon ijedősek. Elég egy vadnyúl, ami kiugrik egy bokorból, és meg tudja vadítani az egész nyájat. Ha egy juh megindul, a többiek is vele futnak, úgyhogy meg sem nézik, mielől menekülnek. Viszont semmi sem nyugtatja meg őket annyira, mint ha látják a pásztort. A juhokhoz hasonlóan mi is könnyen megriadunk. Bizonytalan életet élünk. Bármelyik órában katasztrófa érhet bennünket, és általánosságban véve az ismeretlen, amire nem számítunk, az, ami a legjobban megrémiszt bennünket. De semmi sem tudja annyira megnyugtatni a lelkünket, mint a tudat, hogy a pásztorunk közel van. Amint ezt érzékeljük, már fele annyira sem sötét vagy félelmetes a sötétség, mert érezzük, hogy az Urunk velünk van. Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Minden állat között megvan a megfelelő hierarchia és rend. A juhoknál ez a legelési sorrendet jelenti. A juhok úgy tartják fenn a helyzetüket a nyájon belül, hogy a jó legelő helyről ellögdösik a többieket. Amikor pedig ilyen feszültség van a nyájon belül, akkor a juhok nem tudnak lefeküdni és pihenni. Állva maradnak, hogy készen legyenek a harcra. Az eredménye ennek a viselkedésnek, hogy kifáradnak, elkezdenek veszteni a súlyukból, és megzavarodnak. De ha a pásztor a közelben van, akkor el tudják felejteni az egymás közti ellenségeskedést, és abba hagyják a verekedést. Ez nagyban hasonlít az emberekre is. Küzdünk a társadalmi helyzetünkért, küzdünk azért, hogy elismerjenek és felismerjenek bennünket. Vitázunk és civakodunk, és versenyzünk az előrejutásért. Ilyen környezetben lehetetlen pihenni. Mindig készen kell állnunk, hogy megvédhessük a jogainkat, és kiállhassunk a támadások ellen. De a dolgok megváltoznak, ha a pásztor a közelben van. Az Úr jelenléte véget vet a vitáknak. Visszatérve a juhokra, amíg éhesek, addig szintén nem tudnak aludni. Az éhes birka mindig talpon van, és keresi a következő falatot, amíg jól nem lakik. Jusson eszünkbe, hogy Dávid Palesztinában írta ezt a zsoltárt, ami egy száraz, napperzselte hely. A zöld területek pedig nem a véletlen művei. A pásztornak kemény munkájába kerül megtalálni ezeket az alkalmas helyeket, vagy saját magának kell gondoznia, hogy megfelelő táplálékot nyújtson a nyája számára. És ha a nyáj jól lakik, nincs feszültség, félelem, akkor nyugodtan lefekszik és alszik. A mi pásztorunk is hasonló módon táplál bennünket lelki eledellel. Ha éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot, ígéretünk van rá, hogy megkapjuk azt. Minden szükségünkre találunk választ Krisztusnál. Ezért írja a zsoltár, hogy füves legelőkön nyugtat engem. Lelkemet megnyugtatja, igaz ösvényen vezet. Miért fontos ez? Ha magára hagyjuk a nyájat, folytatják a legelést ott, ahol hagytuk őket, automaták. Viszont ha nem tér vissza a pásztor, akkor egészen addig legelnek ugyanazon a helyen, amíg el nem sivatagosodik. Ebben talán kevésbé hasonlítunk a juhokra, mert ha magunkra vagyunk hagyva, akkor mi megyünk a saját elképzeléseink után, ahogy Ézsaiás is írja. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, de az Úr őrá vetette mindnyájunk vétkét. Tehát szükségünk van a pásztorra, aki az igaz ösvényre, az igazságosság útjára vezet bennünket, és az Úr pontosan ezt teszi, mégpedig úgy, hogy nem a hátunk mögött áll, és pálcával hajt bennünket, hanem előttünk megy, és mutatja az utat. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek, írja Péter. A zsoltár folytatásában egy kicsit megváltozik a hangnem. Eddig olyan volt, mintha a juhok dicsekednének a szomszéd akolban lakó, szerencsétlenebb társaiknak, most viszont egyenesen a pásztorhoz szólnak. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Úgy gondolom, testvérek, hogy mindannyiunk életében vannak hullámvölgyek. Van, akinek sok, van, akinek kevés. Van, akinek nagyon mélyek, van, akinek kevésbé. De mindannyian az utunk során át kell, hogy haladjunk a halál árnyékának völgyén. Talán ismeretlen előttünk az időpont, de biztosak lehetünk abban, hogy bekövetkezik. És két lehetőségünk van. Vagy Krisztussal megyünk, vagy egyedül. Ez az a hely, ahol csak ez a két opciónk van. Nem vihetjük a feleségünket, vagy férjünket, vagy a munkatársunkat. Nem vihetjük a barátainkat és a rokonainkat. Egyedül Krisztussal mehetünk. Velünk van a pásztor, és a zsoltár vers így folytatódik. Vesződ és botod megvigasztal engem. A vesződ és a botot nem pont vigasztaló eszközként képzeljük el, de tudni kell a korabeli pásztorokról, hogy nagyon kevés dolgot vittek magukkal, általában csak ezt a kettőt, a vesződ és a botot. A botot arra használták, hogy különböző ragadozókat távol tartsanak a nyájtól. Nagy pontossággal el tudták hajítani, hogy elzavarják a farkasokat, sakálokat, kóbor kutyákat és hasonlókat. Közel harcban pedig szét lehetett vele taposni a kígyókat. Tehát a pásztor és a nyáj számára is egyaránt a biztonság szimbóluma ez a bot. A vessző ezzel szemben egy hosszú, vékony pálca, amit a pásztor arra használt, hogy irányítsa a juhokat az út mentén vagy a kapun keresztül. Nem verték ezzel sem a juhokat, inkább irányító szerepe volt, vagy ha egy juh bajba jutott, ezzel lehetett kihúzni a vízből, szakadékból vagy a tüskék közül. Azok számára, akik a nyáj tagjai, ez a két eszköz a biztonság és a vezetés szimbóluma, az erőjé és a hatalomé, amit a pásztor képvisel a nyáj javára. A következő vers is a gondoskodásról szól. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Láttunk-e már juhokat asztal körül ülni? Biztosan nem, és itt sem arról van szó. Ahogy már említettem is, a pásztoroknak így vagy úgy gondoskodniuk kellett a megfelelő legelőről. Tavasszal általában a magasabban fekvő hegyi területekre terelték a juhokat, de mielőtt ezt tették volna, előkészítették a terepet. Ellenőrizték, hogy nincsenek-e mérgező növények a környéken, és eltávolították a kígyókat. Hasonlóképpen a mi pásztorunk is gondunkat viseli az ellenségeinkkel szemben, sőt előttünk jár és megtisztítja számunkra a helyet. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Azok a juhok, akik a pásztorral tartanak, tudják, hogy kiváltságos helyzetben vannak. Ezért elmondhatják az utolsó Zsoltár verssel egybecsengően, hogy bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. A mi Úrunk tényleg gondoskodik rólunk, úgy, mint a jó pásztor. Bármi történik is velünk, biztosak lehetünk afelől, hogy jósága és szeretete kísér bennünket egész életünk során. Ha ez így van, akkor teljes igazán az életünk, és nem is akarunk már változtatni rajta. Az Úr házában fogunk lakni egész életünkben. De ezt csak akkor jelenthetjük ki, ha előtte elfogadjuk és kijelentjük az első verset is. Az Úr az én pásztorom. Amen.